lelkem, nézd az Úr jő, íme, hogy meghallgatott, nézd felé, tart, menj el hébe, ó, becsüld meg.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Egy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
XIV. Pápa délután megérkezett Libanonba. A Cédrusok országának fővárosában, első apostoli útjának második állomásán, a délutánt a hivatalos találkozóknak szentelte, beszédet tartott a hatóságok előtt. Az Isztambulból Beirutba tartó repülőgépen a pápa válaszolt az őt kísérő újságírók néhány kérdésére. Érkezésekor a repülőgép lépcsőjénél üdvözölt a libanoni köztársaság elnöke, József Aoun, a nemzetgyűlés elnöke Nabih Berri, miniszterelnök Nawaf Salam, valamint az antiókiai maronita pátriárka Behara Boutros Raj bíboros. Két hagyományos ruhát viselő gyermek virágot adott át, kenyeret és vizet kínált a pápának. Az üdvözlő ceremónia egy nagy sátorban zajlott, a végén a szentatyát a köztársasági elnök, a nemzetgyűlés elnöke és a miniszterelnök elkísérte az elnöki társalgóban, ahol rövid magánbeszélgetésre került sor. A 8 kilométeres autóúton az elnöki palotáig rengeteg hívő transzparensekkel és zászlókkal üdvözölte a pápa libanoni érkezését. Advent első vasárnapján Erdő Péter bíboros prímás az esztergomi bazilikában mutatott be szentmisét. A plébánia közössége ez alkalomból köszöntötte a főpásztort aranymiséje alkalmából. Az ünnepi liturgia után a bíboros megáldotta a belvárosi kálvária kápolnát és a keresztutat, melynek 14 stációját Esztergom városa közadakozásból újította fel. Készüljünk a kis Jézussal való találkozásra, fogalmazott Erdő Péter. A budapesti Szent Ferenc Kórház csapatának vezetésével Csád fővárosában sikerrel zárult az a 10 napos orvosmisszió, amelynek során a magyar szakemberek a helyi egészségügyi dolgozók továbbképzésében vettek részt, közölte a kórház az MT-vel. Több sikeres műtéti beavatkozást is végeztek, és egy önállóan működő, a világ más pontjain is alkalmazható gyógyító és oktatási modell alapját tették le. A program a Hungary Health támogatásával tavaly indult. Magyarországnak európai biztonsági egyensúlyra van szüksége, hogy ne legyen katonai fenyegetés, és biztosított legyen a gazdasági fejlődés, jelentette ki az ukrajnai háború kapcsán a miniszterelnök. Orbán Viktor a digitális polgári körök nyíregyházi rendezvényén azt mondta, részt kell venni a béketárgyalásokban, hogy nehogy a háború után rosszabbul járjon Magyarország. Orbán Viktor arról is beszélt, hazánkban vannak olyan erők, amelyek Brüsszel érdekeit képviselik, és ha az emberek a baloldalra szavaznak, akkor megadóztatják majd őket. Azzal vádolta a Tisza pártot, hogy a brüsszeli elvárásokat hajtja végre az adóterveivel is. Magyar Péter ellenzéki pártelnök eddig minden alkalommal tagadta, hogy a nyilvánosságra került iratok a Tisza adótervei lennének. A magyar miniszterelnök moszkvai látogatása után a lengyel államfő lemondta Orbán Viktorral tervezett találkozóját. Karol Navracsky kizárólag a visegrádi államfők esztergomi csúcs találkozóján vesz részt, ahol a térség biztonsági helyzete kerül napirendre. A béketárgyalások folytatásáért elutazott az Egyesült Államokba az új vezetésű ukrán delegáció. A küldöttséget Rustem Umerov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára vezeti, a lemondott Andriy Jermák helyett. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök kiemelte, a tárgyalócsapat feladata, hogy gyors és érdemi lépéseket dolgozzon ki a rendezés előmozdítására és a béke elérésére. Az Egyesült Államokban folyó béketárgyalásokon a feleknek több vitás kérdést is rendezniük kell. Kijev továbbra is elutasítja Moszkva követeléseit. A hét első felében majd amerikai tisztviselők Moszkvába is ellátogatnak további egyeztetésekre. Az amerikai elnök külön megbízottja Steve Witkoff azt javasolta, hogy Ukrajna inkább 10 éves vámmentességet kérjen Washingtontól a frontvonalakra szánt Tomahawk rakéták helyett. Erről számolt be az amerikai The Wall Street Journal, az orosz TASZ hírügynökség szemlézése szerint. Alapban arról volt szó, hogy a külön megbízott azt magyarázta Ukrajnának, a vámok elhalasztása tehermentesíteni az ország gazdaságát, míg egy maroknyi rakéta semmit sem oldana meg. Lezárta a Venezuela feletti és az ország körüli légteret az Egyesült Államok, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump már csütörtökön az amerikai hadsereg tagjainak hálaadás ünnepe alkalmából tartott videóbeszélgetésében úgy fogalmazott, nagyon közel áll az USA szárazföldi akciója a feltételezett venezuelai kábítószerkereskedő szervezetek ellen. Pályára állt a Unity kis műhold, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 6. diák műholdja számos tudományos műszert és kísérletet vitt a világűrbe, tájékoztatta az egyetem az MT-t. Egyik újdonsága, hogy nyitható napelemszárnyai vannak, amelyekkel több energiához jut. A másik, hogy egy szintén nyitható egységen középiskolások kísérleti paneljeit helyezték el. Végül az időjárásról. A folytatásban is nagy részt felhős lesz az ég, párával, köddel, szemerkélő esővel kell számolnunk, valamint gyenge mérsékelt széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 0, napközben aztán 5-6 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Köszöntöm hallgatóinkat! Mai műsorunk témája a környezeti nevelés. Vendégünk Szűcs Erzsébet, a Büki Nemzeti Park Igazgatóság oktatási referense, aki megosztja velünk, milyen programokat visznek nevelési, oktatási intézményekbe, milyen foglalkozásokat kínálnak a gyerekeknek természetiskolájukban, de arról is hallhatnak, hogy milyen szemléltető eszközöket használnak a környezeti nevelők. A riporter Berec Renáta. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, mai vendégemmel pedig arról fogunk beszélgetni, hogy miért is fontos, hogy a gyerekek minél inkább megismerkedhessenek a környezettel, a természettel. Üdvözlöm itt a stúdióban.
Köszönöm szépen, és köszöntöm a hallgatókat.
Ahogy a bevezetőben elhangzott, ugye fontosnak gondoljuk azt, hogy a gyerekek megismerkedjenek a természettel, minél jobban kapcsolódjanak, főleg a digitális világ tükrében. Hogyan lehet megfelelőképpen felkészíteni erre őket, hogy aki mondjuk kevesebbet jár természetbe?
Nyilván hozzánk oktatási intézményekből érkeznek elsősorban gyerekcsoportok, óvodákból, általános iskolákból, adott esetben középiskolákból is, és hát szeretjük mi is, hogyha a pedagógus előtte valamilyen felkészítő munkát végez a tanulókkal, illetve utána még utánkövetés is van, de nyilván itt a kérdés most a felkészítésre vonatkozott. Én azt mondanám egyébként rögtön először így zsigerből, hogy alapvetően nem kell felkészítés a természethez, hiszen valahol, úgy nevében is bennem, hogy egy természetes közegünk, csak legfeljebb már kicsit elfeledkeztünk róla, hogy a részei vagyunk, és azért az is jól érzi magát egy idő után benne, aki esetleg kevesebbet jár a szüleivel természetben. Nyilván fel kell készíteni olyan dolgokra, amik kicsit ilyen praktikumok. Húzzál rendes cipőt, legyen nálad esőkabát, kösd be rendesen, legyen tartva a bokád, rétegesen öltözködj. De a lelki dolgokra szerintem az ott adja magát, és tényleg azok a gyerekek is idő után megnyugszanak, felfedezik benne azokat a értékes dolgokat, jól érzik magukat, akik esetleg úgy álltak hozzá, hogy na nekem aztán itt semmi keresni valóm nincs, és miért nem inkább otthon ülök és nézem a tévét.
Hát igen, egy része mondjuk az, hogy a lelki dolgok, hogy mennyire jól érzi magát egy gyerek, de azért ott van az a terület is, amikor meg kell tanulni viselkedni, tehát meg kell tanulni, hogy hogyan kell viselkedni, jól viselkedni a természetben, és itt egyébként nyilván a természetkárosítás bármilyen formáira gondolok, hogy ezekkel vajon tisztában vannak-e a gyerekek?
Van, aki tisztában van, nyilván ez is egy kicsit kihívás a mi szakmánkban, munkánkban, hogy ritkán jön hozzánk olyan csoport, aki teljesen homogén. Tehát azért nagy különbségek lehetnek ebben is, hogy viszonyulásokban hogyan viszonyulnak a gyerekek a természethez, hogyan viselkednek, valaki teljesen otthonosan érzi magát, tudja hát kicsit csúnya szóval mondani a szabályokat, hogy hogyan illik ott viselkedni, hogy alázattal lenni, nem kiabálni. Van, akinél pedig igen, ott rá kell többször erősíteni, hogy miért jó az, hogyha egy kicsit csendesebben beszélgetünk, lehet, hogy akkor meghalljunk egy madárhangot, lehet, hogy látunk egy vadállatot arrébb sétálni az erdőben, mert később vesz minket észre, hogyha kicsit csendesebbek vagyunk, és akkor neked is egy élmény lesz. Ne akarj sok állatot látni úgy, hogy végig ordibálva megyünk az erdőben. Igen, persze, tehát a környezeti nevelés szóról mindenkinek rögtön az jut eszébe, hogy kimegyünk az erdőbe, és megmutogatjuk, hogy ott milyen élőlények élnek. Ami valahol, igen, ez egy alap, de kicsit a nevelés szóra is felhívnám a figyelmet, hogy ilyenkor nevelődik a gyerek egy közösségben is. Tehát egy kicsit megtanulunk együtt valahol lenni, egymásra is figyelni, másik igényére is figyelni, akár egy hosszabb túrán, hogyha valaki szomjas és elfogyott a kulacsából a víz, vagy nehezebben jön, akkor türelmesebbek vagyunk vele, segítjük, odafigyelünk. Tehát, hogy a nevelésben nem csak a környezettel, természettel való kapcsolódás, hanem egymással való kapcsolódás, egymással való odafigyelés is beletartozik a környezeti nevelésbe, hiszen a környezetünk, mi magunk is vagyunk.
Ahogy a szavaiból kiveszem, azért azt is rögtön láthatják, hogy egy gyerek mennyit jár a természetbe, és mondjuk mennyit nem. Tehát ez nyilván már akkor kiderül, hogy ő ismeri ezt a környezetet.
Így van, így van. Egyrészt a nagyon lelkesek is rögtön ott vannak, és egyrészt jó érzés, hogyha csüngenek a szavunkon, illetve tudatni akarják mindenképpen, hogy ők már ezt is tudják, és ezt is tudják, és ezt is látták, és ezt is tapasztalták. Úgyhogy velük is nyilván másképp kell foglalkozni, meg kell hallgatni, mert ugye nagyon szeretik, hogyha odafigyelünk, mindenki szereti, hogyha odafigyelnek rá, de nekik is lehet még erre építeni, erre a lelkesedésre. Illetve hát ami nagyobb kihívás, nyilván azokat bevonzani és motiválni, akiket eddig annyira nem érintett meg a természet közelsége. De az nyilván az is egy nagyon, nagyon hálás dolog, amikor látunk felcsillanni olyan szempárokat, akik úgy jöttek oda, hogy jó, hát legalább nem az iskolában vagyunk, addig se. És akkor a végén, a túra végén, nagyon sokszor előfordul, hogy én is meglepődök, hogy olyanok mondják azt, hogy hát igazából nagyon jó volt itt lenni, de jó volt ez a túra, de jó volt ez a séta, és akkor lehet, hogy nem ő lesz a következő ifjú kócsagőr, vagy madarász, vagy természetvédelmi őr, de jól érezte magát, és akkor ez már egy siker.
Mennyire kihívásos most megragadni a figyelmét a gyerekeknek? Hogyan lehet, milyen módszereik vannak?
Hát igen, ez köztünk környezetnevelők között az örök kérdés, és erre nincsen még teljesen kész válasz, és mindig zsebből előhúzható, mert ugye ahány ember, annyi gyerek, annyi féle természet, affinitás, attitűd. Úgyhogy ez nehéz, és mi folyamatosan tényleg fejlődünk, és folyamatosan fejlődni kell ebben, átadni a tapasztalatokat, de nyilván próbáljuk itt a természettől kicsit segítséget kérni, illetve éppen az adott környezetből olyan ingereket eljuttatni a gyerekekhez, ami felveszi az érdeklődését. Nyilván arra gondol, hogy ebben a felgyorsult világban, meg amikor tényleg a digitalizáció veszi körül a gyerekeket, meg ez a rögtön azonnal mindent megkapok, rögtön van eredménye, rögtön van visszacsatolás, akár egy játék kapcsán, mondjuk egy mobiltelefonon játszható játék kapcsán, ugye rögtön van eredmény, rögtön jön a bónuszpont, a jutalom, az eredmény, és hát ebből átkapcsolni, lelassulni.
Akartam mondani, hogy ez egy lassított
üzemmód. Egy lassítás, az, hát ez nagy kihívás. Igen, nagy kihívás. Én szeretem mondjuk, ha a csoportok, akik hozzánk érkeznek, viszonylag kisebb létszámúak, mert azért könnyebben lehet ezt a lassulást elérni egy 10-15 fős csoporttal, mint egy 30-as osztálylétszámmal. Nyilván az már egy nyüzsgés. Nyilván nehéz már 30 gyereket lelassítani, hogyha abból 3-4-5 nagyon nyüzsög, akkor nyilván a többiek is átveszik a ritmus, de ugye nyilván visszafelé is, csak azért egy 30-as létszámot azért nehéz egyszerre lelassítani, és meg ezt az intim hangulatot azért kialakítani a természetben. Úgyhogy a kisebb csoportokat szeretjük. Egyébként ez ilyen iratlan szabály is kicsit a környezeti nevelésben, hogy kis csoportokkal dolgozzunk.
Korosztályt tekintve mi a legideálisabb? Nyilván minél hamarabb ismerkedik meg ezekkel az ismeretekkel egy-egy gyerek, annál jobb, és talán annál inkább beívódik az ő kis tudatába. De milyen korú gyerekekkel foglalkoznak?
Az ideális szót azt kicsit kerülném, mert igen, az igaz, hogy minél hamarabb, annál jobb, illetve minél gyakrabban találkoznak a természettel, annál jobb. Nyilván az is nagyon meghatározó, hogy otthon milyen mintát lát, tehát otthon a családból mennyire élnek környezettudatos vagy természetbarát életmódot. De hát hozzánk alapvetően az általános iskolai és az óvodás korosztály jár. Középiskola, én azt nem mondhatom, hogy országosan egy nagy kihívás, mert annyira leterheltek a középiskolások, gimnazisták már a pályaválasztás miatt. Tehát azért leterheltek, mert nagyon nagy az elvárás, amit teljesíteni kell, az a tudásanyag, amit érettségig nekik meg kell szerezni. Őket nehezen engedik ki az iskolapadból, de azért találkozunk velük is. Nyilván ez egy másik külön téma lenne, hogy őket hogy tudjuk elérni. Szóval alapvetően általános iskolás korosztály, ez a 4., 5., 6. évfolyam, akik a leggyakrabban jönnek hozzánk, óvodások is nagyon sokan, de azért mondtam, hogy nem szerencsés az ideális szó, mert a környezetnevelés az a társadalom egészére hathat, illetve a társadalom egész a célcsoportunk, tehát a felnőttek is.
Hogyan történik a kapcsolatfelvétel? Intézményi oldalról jön a megkeresés, vagy önök keresik meg az intézményeket, hogy bizonyos programokat szeretnének eljuttatni oda?
Hát ez is, ez egy kölcsönös. Nyilván a programjainkat, azokat a felületeinken terjesztjük, illetve hirdetjük. Honlapon, Facebook oldalunkon hirdetjük a programokat, illetve hát nyilván jönnek megkeresések is, akinek konkrét elképzelése van, hogy ő mit szeretne milyen alkalomból. Illetve vannak már olyan oktatási intézmények, akikkel több éves kapcsolatrendszer alakult ki, együttműködési megállapodásokat kötöttünk velük, ami arról szól, hogy bizonyos alkalommal mi kimegyünk hozzájuk, ők kijönnek hozzánk is díjmentesen tudunk egy programot nyújtani, és cserébe ők részt vesznek a vetélkedőinken, csapatokat neveznek be, az alkotópályázatainkon részt vesznek, jeles napokon ők maguk olyan szemléletben programokat alkotnak az intézményeikbe, ami nyilván segíti a mi környezetnevelési munkánkat, tehát ilyen kicsit ilyen meghosszabbított csápok ők nekünk, tehát hogy a pedagógusok, akik ugyanezt a környezetnevelési munkát végzik a saját oktatási intézményeinkben, tehát egy együttműködés, megállapodás mindig két oldalú, tehát nem csak mi nyújtunk nekik, hanem ők is becsatlakoznak a munkába, és ezeket nagyon fontosnak tartom, ezeket az együttműködéseket, és egy-egy ilyen megállapodás mögött mindig ott áll egy olyan pedagógus, jó esetben esetleg több is, akik lelkesek és abszolút szerelemből ezt a munkát viszik tovább.
Melyek a legnépszerűbb programok az iskolák vagy óvodák körében?
Ami a fő profilunk, ugye az az erdei iskoláztatás, ami már azért több generáción keresztül, meg több évtizeden keresztül tudott, ismert az ember, hogy mi az, hogy erdei iskola, tehát amikor az iskolán kívüli környezeti nevelési tevékenység, ami tehát iskolaidőben zajlik, de iskolán kívül, és ez egy több napos, tehát ott alszanak a csoportok is, osztályok. Most már így mondom, természetiskolába, erről majd még kicsit visszatérek erre, a természetiskolánkba, és közben többféle programot, modult nyújtunk, modulokból lehet választani témakörönként. Nálunk ez egyébként úgy zajlik, hogy ahány éjszakát ott alszanak, legalább annyi modult kell beépíteni abba párnapos programba, tehát ez a fő profil, a természetiskoláztatás, de ezen kívül nyilván lehet egy napokra is, egy-egy modulra is érkezni hozzánk a Felsőtárkányi Bába Kalács természetiskolába, illetve a működési területünkön működnek még oktatási helyeink. Mátrafüreden a Harkályház, Salgó-Tarjánban Bogyaskőn látogatóközpont, Miskolcon a Szeleta látogatóközpont, és van egy mobil programunk, a Vidraverda, ami egy guruló természetbúvár, kisbusz, ami három foglalkozást rejt magában, és oda tud menni helyszínre az adott oktatási intézmény közelében lévő valamilyen természetes élőhelyre, egy patakpartra, egy gyepre, egy erdőszélre, és akkor ott tudja a gyerekeket foglalkoztatni. Tehát ezek a fő helyeink, és megkeresésre tudnak választani a honlapunkon lévő modulokból, illetve a jeles napok még a másik nagy találkozási felület a gyerekekkel, tehát gondolok a földnapja, a vízvilágnapja, állatok világnapja és hasonló természetvédelmi jeles napokra, amikor kijöhetnek hozzánk, illetve mi is ellátogatunk az iskolába, és foglalkozásokat tartunk tanórai keretben. Ezeken kívül ott vannak a vetélkedőink, az alkotópályázataink, illetve a nyári tábor, ami egy újabb kategória. Itt napközis táborban és bentlakásos táborban is várjuk az érdeklődőket.
Említette akkor a természeti iskolát, hogy ez most valamilyen különbség az erdei iskolától, vagy ez egy új meghatározás?
Annyiban különbség, hogy szerettük volna magunkat kicsit kiemelni, megkülönböztetni az összes többi erdeiskolától, ugyanis azt tudni kell, hogy nem csak a nemzeti parkigazgatóságoknak működtek eddig is erdeiskolái, hanem ugye az erdészeti ZRT-nek, illetve nagyon sok magán erdeiskola is van, és szerettük volna, hogyha nem süppedünk el ebbe az erdeiskola rengetegbe, hanem egy kicsit kiemelni olyan szempontból a nemzeti parkigazgatóságok erdőiskoláit egy ilyen megkülönböztetett névvel, tehát mi természetiskolának hívjuk magunkat, már csak azért is, mert nem minden nemzeti park helyezkedik el erdős területen, elég, hogyha csak a Hortobágyra gondolunk, vagy a Kiskunsági Nemzeti Parkigazgatóságra, ahol egy teljesen más élő helyet ismerhetnek meg az odaérkező gyermekek, és ez úgy gondoltuk, hogy a természetiskola elnevezés az vagy visszatükrözi azt a szemléletet, amit a nemzeti parkok szeretnének átadni az odaérkezőknek. Ezt 2022-től kezdtük el ezt a 10 nemzeti park, ezt a akkreditációt, akkor egy teljesen új szabályrendszert fektettünk le, felhasználva a meglévőt, tettünk bele új elemeket, a 10 nemzeti park környezetnevelői alkották ezt meg együttesen, és szerettünk volna egységesedni ilyen szempontból, hogyha valaki az ország bármelyik nemzeti parkigazgatóságára elmegy egy természetiskolába, akkor tudja, hogy az a minőség az mindenhol minimum ugyanaz lesz. Úgyhogy ezért hívjuk magunkat most természetiskolának. Hát ez idő, amíg ez megszokódik, hogy ezzel a csúnya szóval fejezem ki magam, mert azért mindenki még azért erdeiskolának ismeri ezt. Úgyhogy hát majd meglátjuk.
Mennyire gondolják fontosnak az egyes foglalkozásokon, már amelyik megengedi, hogy a játékosság belekerüljön? Nyilván korosztályt tekintve is más-más az a pont, ahol ezt meg lehet engedni, de mennyire fontos az, hogy a gyerekeket ilyen módon vezessék be a természetvilágába?
Abszolút fontos, és igen, hát azért erősen korosztályfüggő is, tehát például egy óvodás korosztálynál ez az eszköz, a játék. Tehát ott azért mást, azt nem lehet elképzelni, hogy bemegyek egy óvodás csoportba, és akkor én elkezdek egy tudományos előadást tartani, mert két perc után aztán senki nem figyelne oda. Nyilván játék, ott mindig játékon keresztül. Tehát és akkor az nem feltétlenül tudatosodik, hogy én most ott mit csinál ez a környezeti nevelő, az a jó, ha ők ezt úgy érik meg, hogy hát játszottunk egy jót, és akkor közben persze beépülnek az információk, hogy játszottunk, de közben mondjuk megismertük, hogy a gólyának az élet ciklusát például, de közben játszottunk, és akkor eljátszottuk, hogy mondjuk ki kell a tojásból, most építgeti a fészkét, képeket használunk, mozgásokat használunk, az óvodányaink nagyon sokat mozgunk, teljesen más eszközök kellenek, módszerek egy óvodánál, de nyilván a játékosságot azért megőrizzük a nagyobb korosztályoknál is, csak más jelent a játék egy 14 évesnél, 8-osnál, és más jelent a játék egy 5 évesnél, de persze fontos a játék. Én úgy érzem, a felnőtteknél is azt teszem észre, hogy nagyon szeretnek játszani a felnőttek is. Tehát ha mondjuk például van egy kitelepülésünk, egy nagyobb rendezvényre, ahol egy standon állunk, és viszünk foglalkoztatókat, akkor legalább olyan nagy elánnal bele tud mélyedni egy felnőtt is egy foglalkoztatóba, ami kicsit játékos, és látszik, hogy élvezik. Hogy nem egy száraz tudás átadás van, hanem kicsit színesebben, játékosabban ismer meg mondjuk egy adott élőhelyet, vagy egy védett állatot. Nagyon fontos a játék szerintem.
Használnak eszközöket is annak megismertetésére, mondjuk, hogy egy állatot közelebb vigyenek az emberekhez, mert mint ők megismerjék ezeket az állatokat, akár növényeket. Milyen módon változott az eszközöknek a használata a környezeti nevelésben? Tehát milyen újdonságok vannak esetleg?
Most mosolyogok ezen a kérdésre, most nyilván a rádióhallgatók ezt nem látják, de azért mosolyogok ezen, mert ugye amikor összeszoktunk jönni a környezeti nevelők, így az ország környezeti nevelői, egyébként éppen most volt egy ilyen szakmai találkozónk, ahol mind a 10 nemzeti park környezetnevelői ott vannak. Majdnem minden találkozón van egy olyan része a találkozónak, hogy átadjuk egymás jó gyakorlatát, vagy viszünk olyan foglalkoztatót, ami esetleg akkori újdonság vagy újítás, és ezeknek a 90% a saját kis gyártmány. És hát a környezetnevelő kreativitása az tényleg kiapadhatatlan, és mindig rácsodálkozunk, hogy a kollégák mennyire kreatívak és ötletesek, amikor a semmiből is, tényleg apró kis dolgokból is olyan csodákat tudnak kreálni. Nyilván vannak pályázatok, amikből gyönyörűségeket lehet létrehozni, és akkor van egy kis keret erre, illetve lehetőség, hogy nagyon minőségi és gyönyörű foglalkoztatókat készítsünk. Vannak már erre olyan szakemberek abban a szférában, akik ezzel foglalkoznak, és tényleg már mind a 10 nemzeti parknak készítettek foglalkoztatókat, és tényleg nagyon jó lett velük együttműködni, de a legtöbb esetben azért magunkra vagyunk utalva, és hiába a modern, meg a digitális világ, ezek mindig nagyon jól használhatóak. Tehát nem kell nagy dolgokra gondolni. Sőt, valaki eszköz nélkül is, igazából az igazi környezetnevelő eszköz nélkül kimegy egy tanösvényre, egy élőhelyre, és ott, ami ott van, azt úgy tudja átadni, hogy ahhoz nem kell csillivilli eszköz. Nyilván nagyon jó félrejtés ne essék, tehát például egy kitelepülésen, amikor nincs arra lehetőségünk, hogy ott legyünk helyszínen, akkor ezek nagyon jól jönnek, ezek a szemléltető anyagok, de alapvetően nekünk a kincstárunk az a természet, és legyen ez bármelyik évszak, minden évszakban ott van helyben az eszköztár, de mondom, a legegyszerűbb dolgokból lehet. És ez kicsit a környezettudatosságot is már oktatja a gyerekeknek, vagy átadja, hogy nézd csak, ezt nem is kell kidobni ebből, még miket tudunk létrehozni, és milyen jó dolgokat lehet ebből készíteni. Még azt tudom mondani, hogy most nagyon divat a telefonon mindenféle applikáció, és ezt is szokták tőlünk kérdezni, hogy védjük ki azt, hogy ne legyen telefon a gyerekeknél, és hogy érdemes-e rögtön azzal kezdeni, hogy tiltani, és ne vedd elő, és hát ezt is, ebbe is vannak szerintem azért köztünk is különbségek, vagy nyilván az eleve mindenki azzal egyetért, hogy az lenne a legjobb, ha nem lenne ott, illetve táborainkban nem is szoktuk, főleg a kicsiknél a napközisbe teljesen feleslegesnek tartjuk, hogy ott legyen. Nagyobbaknál szoktuk azt most már alkalmazni, hogy megmutatni, hogy lehet esetleg jól használni. Tehát vannak már olyan applikációk, amikkel lehet mondjuk egy növényt határozni, vagy egy élőlényt határozni, és akkor az egy kicsit ilyen, kicsit közelíti is a generációkat, hogy oké, akkor itt a telefon, nézzük meg ezt a nagyon jó applikációt, hogy ezzel hogy tudunk határozni, de rögtön mellé rakjuk azért a tudást is, hogy de nézd csak ezt most mi alapján, hogy tudod ezt felhasználni, ezt az információt úgy, hogy közben gondolkozz is, és az ember is ott legyen mögötte, meg a szakma is ott legyen mögötte, ne csak a applikációra hivatkozzunk. Ezt a nagyobbaknál a bentlakásos táborba, ezt már be is vonjuk a programba, ezeket a tudásokat, de alapvetően azt szoktuk, hogy jó, hát fotózásra elő lehet venni, de figyelünk arra, hogy figyelj csak, ne csak a képernyőn keresztül néz, most itt vagy benne, ezen az élőhelyen, próbáld meg most tényleg a saját szemeddel, ne a képernyőn keresztül nézni, és akkor azért ez így szokott hatni.
Hát igen, talán a tudatosabb telefonhasználat lesz a megoldás, igen. És majd ezt önök igen. Nyilván jobban látják. Erzsébet, nagyon köszönöm, hogy eljött hozzánk, és visszavárom, mert lesz még témánk bőven. Köszönöm szépen, és sok csillogó szempárt kívánok.
Nagyon szépen köszönöm.
Kedves hallgatóink, mai műsorunk vendége Szűcs Erzsébet, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság oktatási referense volt. Vele a környezeti nevelésről Berec Renáta beszélgetett. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikai munkatárs Somogyi Márton nevében is. Mindannyiuknak további szép napot és jó rádiózást kívánok!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Bakos Réka grafikussal, életének fordulópontjairól, munkájáról és saját képregényének készítéséről beszélgetünk. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Szajkó Anita.
Nagy meglepődéssel fogadtad a megkeresésemet, mert hogy nem olyan egyszerű a saját életünkről beszélni. Mi futott végig a fejedben, amikor először megkerestelek ezzel, és amikor azt kértem, hogy beszélgessünk. Te már voltál podcast vendég is, ugye?
Igen, nemrég kerestek meg, és hát én már a podcast megkeresésnél sem teljesen értettem, hogy miért pont velem akarnak megcsinálni egy podcastot. Igazából én azt gondolom, hogy így navírozok a saját kis életvizemen, és így próbálok túlélni, és nem gondolom, hogy ez így kimagasló lenne egyébként a magyar átlag életvitelben. Nem éppen gondolom, hogy én egy extra dolgot képviselnék a személyemben, de akkor lássunk neki hátha.
Hát dehogy nem, ugyanis hogyha egy kicsit részletesebben majd bemutatod az életedet, akkor azért abból kiderül, hogy több mindennel foglalkoztál, és foglalkozol most is. Ugye te nem törzsgyökeres egri vagy, viszont már pár éve itt élsz, és most Felsőterkenyben dolgozol egy kávézóban. Na de mi volt ezelőtt? Hogyan indult a te pályád, és egyáltalán honnan indítanál, ha most meg kéne mutatni magad?
Én Pesten születtem, én ott is éltem 13 éves koromig, ahol aztán utána elköltöztünk Ráckevére, és aztán nyilván mindenhova kevert az élet. 16 éves koromtól fogva dolgoztam már iskola mellett. Hát először mindenféle, tehát tényleg ilyen apró, mindenféle jellegű munkáim voltak. Amik ilyen nagyobb lépések voltak, vagy ilyen nagyobb klikkek, ugye ez egy cukrászipari munka volt az egyik, amit ugye majdnem 9 évig csináltam. Aztán utána a szakmámban is elég sokat dolgoztam, ugye én egyébként textiltervező grafikus vagyok, végzettség szerint. Bár én a grafikus jelzőt azt jobban szeretem, mert ez az irány az, amit aztán a gyakorlatban én tovább alkalmaztam. Aztán tényleg mindenfelé sodrott az élet, és végül aztán ugye Egerbe költöztem, és aztán itt kezdtem el a régészekkel együtt dolgozni, a vicc és a sorsfura fintora, hogy én már egy részüket ismertem, mert tinédzserkori hobbim volt az életmód rekonstrukció. Ez egy...
Ez mit jelent?
Ez kérlek szépen, ez azt akarja, hogy egy baráti csoportot képzelj el, nemzetközi kapcsolatokkal és minden egyebbel, akik összedolgoznak a régészekkel, hogy a leleteket a gyakorlatban kipróbálhassák, és gyakorlatilag beépítsék az oktatásba. Ehhez van egy csoport, ezek az életmódrekonstrukcióval foglalkozó emberek, akik kipróbálják, hogy a valós körülmények között ezek a tárgyak hogy viselkednek, hogy kopnak, hogy tényleg a gyakorlati használatban milyen funkciókat látnak el. És én nagyon, nagyon sokáig az Őskultúra Alapítványnak voltam ugye a tagja, sőt, hát igazából a mai napig tagja vagyok, mert hát végül is ez egy ilyen nagyobb család. És én ott ismertem ugye a régészeket, mivel hogy ugye együtt dolgoztunk. És már nem ismeretlenül jöttem bele ebbe a munkába. Digitalizáló grafikus vagyok náluk, ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag minden grafikai munka, amit a régész kéne elvégezzen, azt én végzem el. Egy régész a szakmájához ért, és ahhoz ért 100%-osan. De elvárják tőle, hogy a dokumentációk olyan dolgokat tartalmazzanak, amikhez kell neki egy grafikus. És ekkor jövök én a képbe. Tehát gyakorlatilag segítem az ő munkájukat, akár tárgyrajzzal, akár ugye az ásatási rajzokkal, minden egyéb, ami a dokumentációhoz szükséges. És ez egy ilyen oda-vissza dolog volt, hiszen ők örültek neki, hogy én ugye segítettem őket, én örültem a helyzetnek, mert egy olyan munkahelyem volt, amit ugye nyilván kedveltem is csinálni. Ráadásul ugye nem kellett túlmagyarázzanak nekem dolgokat, mert nem csak a grafikai vonalon tudtam megállni a helyemet, hanem ugye a történelmi viseletek és mi egyéb szférájában én azért ráláttam erre. Tehát nekem elég volt félszavakból mondani valamit, hogy megértsem, hogy mit akarnak viszont látni.
De hát azért ez már gyerekkorodtól jött. Gondolom azért volt egy történelem iránt érdeklődés erősen, amit már be tudtál építeni később.
Nyilván, mivel 90-es gyerek vagyok, ezért azt gondolom, hogy minden 90-es gyerek valahol régész akart lenni, de amivel még szoktunk viccelni, tengerbiológus, és azt gondolom, hogy ezek a dolgok eredendően vonzottak. Nagyon klassz régész baráti társasággal képesek voltunk feldolgozni egy csomó anyagot, mit például meg kell említsem, hogy a Zajorsolyát, ő például ismert ebben a szakmában, és ezen a vonalon eléggé nagy névnek számít. Vele is tök sokat dolgoztunk, és tök sokat agyaltunk együtt, mert nyilván egy történész és egy régész másképp lát dolgokat át, mint mondjuk valaki, aki a másik vízről evez. És ez így tök jó, hogy így össze tudtuk hangolni. Nagyon érdekes, Heves megyének a leletanyaga szerintem páratlan. A szomorú az, hogy erre nagyon kevés lehetőség adódik, hogy ezt valóban a múzeum, mint intézmény megmutathassa. Ez nyilván anyagiak kérdése. Maga a Heves megyei leletanyag az olyan gazdag, és olyan elemeket tartalmaz, amik szerintem tényleg nem csak a szakmán belüliek számára érdekes, hanem akár a teljes laikus közönség számára is teljesen érdekfeszítő lehet. Ha egy ilyen kiállítás, vagy egy ilyen publikáció felmerül, akkor nyilván én vagyok az a személy, aki egy kicsit a kettő között van. Tehát én vagyok valójában az a személy, aki a laikust és a szakembert valamilyen szinten összepróbálja kötni. Nyilván én nekem olyan szemmel kell néznem, mondjuk kapok mondjuk egy ruhaleletet, vagy kapok egy viseleti elemet, egy díszt, egy ékszert, bármit. Nekem ezt úgy kell szemléltessem, hogy a laikus ember, hogyha ezt meglátja, akkor egy átfogó kép kerüljön az agyába róla. Egy ruhakapcsot, ha kirakunk, akkor egy vendég számára, aki arra jön mondjuk a kiállításban megnézni, akkor jó, szép ruhakapocs, oké. De hogy ez a gyakorlatban hogy néz ki, vagy hogy nézhetett ki, vagy esetleg személyessé tenni, hogy mondjuk egy emberen az hogy néz ki, milyen szerepet vagy funkciót tölthetett be, ezt szemléltetni, ez igazából az én dolgom lenne.
Tehát ez az, ha jól értem, hogy amikor látjuk a szöveg vitrinekben például az ékszereket, és mellé van téve egy kis lap, amin ott van egy rajz, akkor gyakorlatilag ez a te munkád.
Igen. Vagy esetleg, hogyha rekonstrukciós rajzok kerülnek elő. Tehát mondjuk adva van ugye egy, mondjuk egy sír, és annak kéne egy rekonstrukciós rajz, hogy ezt elképzeljük, hogy ez hogy nézhetett ki az illető, vagy milyen viseleti elemei lehettek a síron belül, az is ugye az én munkám. És ez persze a régészekkel egy ilyen, nyilván ők adják a szakmai hátterét, én meg adom a vizuális részét, hogy minél nyilván abszolút hülyen a tárgyhoz, meg az eredetiségéhez bemutathassuk, megpróbáljuk ugye ezt a kettőt összeereszteni.
Ez a történelmi viselet, erről most eszembe jutott, nem tudom, mennyire beszélsz róla majd szívesen vagy nem szívesen, de úgy tudom, hogy nektek az esküvőtök is a most már sajnos volt pároddal ilyen történelmi viseletben bonyolodott le, láttam képeket, és egy fantasztikus.
Igen, egy 11. századi bizánci viselet volt rajta. Kézzel készült, tehát azt teljesen én csináltam, egy évben volt rá. Kézzel van hímezve, meg kézzel van varva az egész. Annak idején volt egy tanárom, ő volt a viselettörténet tanárom, és ő mondta, hogy van ismerettsége, hogy ő szeretné, hogyha elindulnék ezen a pályán. És mondtam neki, hogy hát ez nagyon gyönyörű, ez szép, és csak egyszer finanszírozni nem tudnám, és soha nem tudtam ilyen jellegű dolgokat finanszírozni, mindig megpróbáltam a jéghátán élni, és ez akkor sem volt másképp, úgyhogy én ebben nem tudtam tovább mozogni. Uh-huh. De nem is baj igazából.
Erről még beszélünk majd meg az útkeresésről, ami nagyon sok mindenkit érint. Én azt gondolom, most főleg erről a generációról beszélünk majd, hiszen te édesanyja is vagy, ebből a szemszögből is tudod látni. De most még térjünk vissza oda, hogy grafikusság. Van egy csapat, akikkel együtt dolgoztok, Violence Comic. Ilyen néven vagytok ti, illetve van egy történet, amit képregénybe öntötök. Hogy jött ez egyáltalán az életedbe?
Ezt a képregényt 5 éve készítjük, jövőre lesz 6, jövő év elején. Ez nagyon érdekes. Ezt akkor kezdtem el csinálni, amikor az derült ki, hogy nem lehet gyerekem. És nagyon kattogott az agyam, én mindig szerettem volna, és így azt gondoltam, hogy valamivel le kéne foglaljam az agyamat. És ez a történet már nagyon régóta volt bennem, én eleve nagyon szerettem mindig is rajzolni, nagyon szerettem mindig is meséket, meg történeteket kitalálni, és ez a történet már nagyon régóta meg volt. És a barátnőm unszolására vágtam bele végül, és kezdtem el a Violence Comicot elkészíteni. Egyedül, leülve elkezdtem rajzolgatni. Gyakorlatilag ezzel vettem le az agyamat arról, hogy ne ezen kattogjak. Egyfajta terápiaként indult. És aztán ez egy nagyon érdekes dolog volt, ugyanis amikor elkezdtem rajzolni, és kiadtam az első 3 részt, így megtalálgattak az emberek, így a baráti körből is jöttek, hogy akkor tök szívesen segítenének benne, és akkor így nem teljesen értettem, hogy én miért vonzom ezzel oda az embereket. Volt, hogy ismeretlenül kerestek meg, hogy akkor én meg csinálnék nektek egy weboldalt, és akkor így álltam, és néztem, hogy nem tudom teljesen értelmezni, hogy mi történik körülöttem. De akkor gyere te is!
Arra az élet, igen. És a sors adta ezt a kezedbe, hogy na akkor ezzel most már kezdened kell valamit, ha megcsillogtad.
Igen, és nagyon belendültünk, és nagyon elkezdtük csinálni, akkor lettünk egy csapat ezekkel az emberekkel, és nagyon-nagyon-nagyon sokat is köszönhetek nekik, nagyon sokat segítettek. És aztán, amikor belendült, akkor aztán kiterült, hogy babát várok. És hát nyilván, mint mindenkinek az idő fogalma, az itt teljesen átszerveződött az életemben, és hát azóta is nyilván próbálom a mérleg nyelvét valahogy beállítani, mert igazából szeretem ezt csinálni, és szeretném is folytatni, és fogom is, és csinálom is, csak hát nyilván nekem is 24 órából áll az egy nap.
Miről szól ez a történet pontosan? Ki a főszereplő, és milyen egyéb szereplők vannak, és mi volt egyáltalán ezzel a cél, hogy ezt a történetet így az emberek elé tárt?
A történet szerint a főszereplő fiú egy új-zélandi srác, Kellen Lance Nata. Ő egy olyan srác, akit maorik fogadtak örökbe. Egy másik országba kell kényszerüljön, ez a történetben még nem derült ki, hogy miért, úgyhogy nem is akarom leszpoilerezni azoknak, akik esetleg olvassák. Viszont ebben a másik országban ő nappal grafikusként dolgozik, éjjel pedig plusz bérkiegészítésként, olyan családon belüli erőszakok és egyéb elég kényes ügyekhez megy ki, amikor már nem elég a szép szó, amikor már nem elég az, hogy valamit finoman oldjunk, meg esetleg a bürokrácia nem engedi megoldani a problémákat. gyakorlatilag ez egy nagyon kényes téma, és én azért kezdtem el ezen a vonalon ezt a történetet kibontakoztatni, mert nagyon sok olyan emberrel találkoztam az életem során, akik ezt így a való életben megtapasztalták. És amik történetek elhangzanak benne, a személyes történeti részek, azok mind-mind egyébként valós elemek. Ezeket különböző emberek osztották meg velem, akiknek egyébként tényleg a bizalmukat ezúton is nagyon köszönöm. És ezeket próbáltam átdolgozni és átadni. Igazából a történet átmegy utána egy krimibe, egy félig meddig való krimibe, meg nyilván egyfajta balanszként a mindennapi életbe is bele-bele kóstol.
Mintha egy szuperhős lenne ő, ugye, a főszereplő, ha jól értem, aki megvéd ezeket az embereket, családokat, akiket valamilyen sérelem ér.
Igen, bár ugye a szuperhős műfajt nem súrolom, mert ugye ő egy mindennapi srác, tehát ő ugyanúgy sérülékeny, neki ugyanúgy van vesztenivalója, őt ugyanúgy befolyásolják a dolgok, amint ugye az a történetben is, én erre például nagyon kényesen ügyeltem, hogy a történetben is világosan látszódjon az, hogy igenis van effektje annak, amilyen hatások érik őt. Amikkel ő találkozik, amiket ő lát, amiket ő hall, annak van hatása rá, és pszichésen ez megváltoztatja az embert, és ezt külön ki is hangsúlyozom egyébként a történetben végig. Maga a sztori egyre nehezebb, egyre komplikáltabbba kezd válni, és a karakterek benne is egyre több mindennel kell, hogy szembenézzenek, és ezáltal egyébként változnak is benne, úgyhogy ennek mentén próbáltam ezt meglovagolni.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Bakos Réka grafikussal életének fordulópontjairól, munkájáról és saját képregényének készítéséről beszélgetünk.
Ma mennyire jellemző, hogy a gyerekek vagy a felnőttek adott esetben képregényt olvasnak? Mert ugye ez régebben azért jellemző volt szerintem, hogy fogtál egy magazint, egy újságot, ma már ez sem nagyon van, hanem online, és ha jól tudom, akkor te is online készíted ezt, és csak online elérhető, de hogy milyen helyzet ezzel szerinted?
Igen, ez egy nagyon érdekes dolog, ez pont a podcastban is elhangzott, hogy ugye bizonyos korosztály nem igazán veszi komolyan a képregényt, mint műfajt. Nálunk Magyarországon a képregény az a különböző újságoknak a töltelék, adalék része volt. Viszont ez a szubkultúrán belül, ez egy nagyon-nagyon komoly vizuális technika. Én pontosan a könyv és a film közé sorolnám, mert abszolút ugyanazokkal az elemekkel próbálja elmesélni a maga kis történetét. Sőt, én például nagyon erősen rá is feküdtem erre. Én nekem, ha valaki megnézi a képregényt, nekem pont a filmes storyboard szerinti méret arányok vannak majdnem minden képkockához megadva, mert ebbe dolgozik egyébként a film és az animációipar. Én kicsit másképp dolgozom, mint a többi képregényes. A többi képregényes a képregényes szakmán belül egyfajta kicsit kötöttebb vonalon indult el. Én bennem viszont van egy történet, ami ugyanúgy pörög az agyamban, mintha egy rajzfilmet néznék, és én ezeket kockákra lebontva állítgatom meg, és így vetem papírra. Tehát nálam egyben megvan, mint egy rajzfilm, és gyakorlatilag állítgatom meg különböző jeleneteknél, amiket aztán ugye belerajzolok. Először, amikor elkezdtük ezt csinálni, akkor a többiek azon röhögtek, hogy hát ugye elkérték a teljes, hát nem a teljes történetet, mert a teljes történetben nem akartak belelátni, hanem ők mindig előrébb látnak egy-két része. És aztán, mikor meglátták, hogy nekem ezek ilyen sárga posztitokon vannak, akkor így közölték, hogy na jó, hát ezt nem. És akkor így mondtam nekik, hogy az a helyzet, hogy az egész itt van a fejemben, és feleslegesnek érzem ezt még külön leírogatnom. Aztán rájöttem, hogy ez nagyon nem jó hozzáállás, úgyhogy össze kell szedjem magam, és valamilyen szakmai komolyságot erőltetnem az egészre, és aztán elkezdtem összeszedni a teljes szövegkönyvet és mi egyebet, hogy külön is meglegyen, és ahogy haladok a szövegkönyvvel, én ugye látom, hogy ez milyen képkockánál van, az én agyamban ott van. És igen, én digitálisan rajzolom meg, van egy digitális táblám, egy vékom táblám, azon felskiccelem először, aztán utána a line, tehát a vonalazás megy, ugye a fekete-fehér vonalazás, és utána gyakorlatilag kap egy szint, egy fényt, egy tónust, és utána van összeszerkesztve panelekbe, amit ugye aztán utána szövegeznek, és mi egyéb. Úgyhogy így készül el egyébként egy rész. Nagyjából az egy rész nálam 260 és 310 képkocka között mozog, ami egy magyar képregés viszonylatban nagynak számít. Ha nagyon nekifeküdnék, és nem lenne semmi más dolgom, én egy hónap alatt meg tudok csinálni egy részt. Beteggé tudom magamat amúgy ilyenekbe dolgozni, de hát nem, az élet nem ilyen, nekem dolgoznom kell mellette, ráadásul ugye két helyen is dolgozom. Most ez egyre inkább csúszik ki a kezem közül, amit nekem most már összép kéne egy kicsit rántanom. A legutóbbi részünk, ez a nyolcadik rész, ami a legtovább tart, hogy elkészüljön. Egyrészt azért, mert rengeteg jelenet van benne, ami rengeteg munkát igényel, illetve azért, mert nyilván az élet úgy hozta, hogy ezt a 24 órát muszáj valahogy beosztogassam, és ez így megy.
Hát így van, és ráadásul ugye az anyaság az egy nagyon fontos szerep, ha már így belekezdtél, és már említetted a kisfiat. Jelenleg ugye egyedülálló anyaként neveled, mondhatjuk a gyermekedet. Ez sem könnyű, ahogy egyébként szerintem az életed egyes szakaszai sem azok, mert mondtad, hogy voltak itt viszontagságok. Tehát milyen most?
Hát ugye ez egy évvel fönt, a volt férjemmel mi egyáltalán nem vagyunk haragban, nem úgy váltunk el, hogy ez bármiféle keserűséget okozzon, bármennyire is keserűen indult, és nyilván nagyon sajnálatos ez a dolog, bár én azt gondolom, hogy mi nem működik, azt nem kell erőltetni, csak azért, hogy a társadalom felé elmondhassuk, hogy mi milyen nagy boldog család vagyunk. Tehát ezt nem kell fenntartani, ezt az állapotot. Mert azt gondolom, hogy ez toxikus hosszú távon. Nem gondolom, hogy az a megoldás, hogy elmegyünk a végletekig valamit megmenteni, amit egy oldalon akarunk megmenteni. Ez nem működőképes. Szerintem felnőtt emberként fel kell ismerni azt, hogy eljut egy olyan pontra két személy, ahol nem tudnak egymás mellett fejlődni. Eljut egy olyan szakaszra, ahol egyszerűen a hatások már nem ugyanazt váltják ki belőlük, és nem tudnak egyszerre szépen együtt menni benne. Az egyiknek teljesen más igényei vannak, mint a másiknak, és nem akar összetalálkozni ez a kettő. És én amúgy sem tudok jeleni, tehát én eleve nagyon önazonos vagyok. Ha én érzek valamit magamban, akkor az kívülről látszik. De nyilván, mivel egy vizuális személy vagyok, duplán egyszerűen látszik rajtam, és azt gondolom, hogy ebben sem jó felnőni. Egy nagyobb gyerek esetén meg azt gondolom, hogy látja ezt amúgy. Nekem ugye egy 4 éves kisfiam van, és lekopogom, hogy ő nem sínlette meg ezt a dolgot. Nagyon ügyes, nagyon okos, és nagyon jól felméri a helyzetet, és ebben próbálunk nyilván mind a ketten egyébként partnerek lenni, mert hát mind a ketten a szülei vagyunk ennek a gyereknek, attól függetlenül, hogy ez ugye nem működött. Ahhoz, hogy én minőségi munkát teljesítsek, ahhoz nekem ott kell lennem 100%-ban. Ahhoz, hogy én minőségi anya legyek, ahhoz nekem a gyerekem felé kell fordulnom 100%-ban. Nem tudok megosztani dolgokat. Na most akkor itt mi a helyzet? Akkor ezt az időintervallumot nekem fel kell osztanom valahogy. És persze az ember megpróbálja ezt kibalanszolni, de hát ez iszonyat nehéz menedzselni. És ez nyilván igen az én életemben is nehéz. Igen, van segítségem, nagyon ritkán veszem elő, mert én utálok segítséget kérni. Én nekem ez ilyen fizikai fájdalmat jelent, ha én nekem segítséget kell kérnem valakitől, és csak olyantól szoktam segítséget kérni, akinél én azt érzem, hogy tudok. Ha tényleg valódi segítségre van szükségem, akkor csak is olyan felé szoktam fordulni, akiben 100%-ig megbízok.
Beszéljünk egy kicsit még az útkeresésről, meg erről a sok mindenről, amit te is, meg szerintem nagyon sok fiatal, akár most a 30-asok csinálnak. Én azt gondolom, hogy elveszettek vagyunk sokan, bizonytalan világban élünk, digitális kultúra, digitalizáció, és minden fölgyorsult, és ezeket így össze akarod adni, keresed benne a helyet, és nagyon nehéz közben magunkat meglátni mindenben. Hogy találtad meg azt, amit igazán csinálni akarsz?
Aki 90-es gyerek, vagy aki előbbi, tehát ez a 80-as, 70-es, az félig analóg, félig digitális. Tehát mi mind a kettő részen egész jól ellavírozunk, egész jól érezzük magunkat, és egész jól kiismerjük, mert ki kellett ismerjük, és pont ennek határán, amikor ez berobbant, akkor volt mindegyikünk gyerek. És én azt gondolom, én legalábbis azt gyakorlom a mindennapjaimban, hogy önmagamhoz próbálok autentikus lenni. Ha valamit csinálok, és ezt szenvedéllyel csinálom, akkor ez az én vagyok, abban én vagyok benne. Ha én ezt az állapotot fent tudom tartani bármiben, az az embereknek szimpatikussá fog válni. Én azt gondolom, hogy ez az útkeresés, ez egy olyan dolog, hogy én nem nagyon keresgélek utat, én így járok, és akkor így visszanézve igen, az alkotott egy utat, és akkor így lesz, ami lesz, és akkor így alakul, és vagy szimpatikusak leszünk valakinek, vagy totálisan nem, de akkor is ezt fogom tudni vállalni.
Én köszönöm szépen a beszélgetést, és kívánok neked mindenhez egy nagyon-nagyon szép utat és sikereket, bármibe is kezdesz, és akkor várjuk majd a képregény folytatását is.
Szuper, nagyon szépen köszönöm a meghívást, Anita, köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Bakos Réka grafikussal, életének fordulópontjairól, munkájáról és saját képregényének készítéséről beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszent